Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A pártoknak legkésőbb május 12-éig az összes választási plakátjukat le kell szedniük, különben bírságot kaphatnak. Erről a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke beszélt. Herceg Zsolt kérdezte Tóth Jenőt.
A jelöltek vagy azok által felkért szervezetek, tehát mindazok, akiknek érdekében állt a plakátok, egyéb kampányeszközök elhelyezése, azok 30 napon belül kötelesek gondoskodni ennek eltávolításáról, közterületről.
Ha egy jelölt vagy jelölő szervezet nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, akkor mi történik?
Akkor felhívjuk újra a figyelmüket, és nem szeretnénk ugyan élni vele, de lehetőség van a bírságolásra is, vagy ugye az is előfordulhatna, hogy a hivatalok ezeket eltávolítják, és természetesen ennek költségét ráterheljük az érdekelt felekre.
A plakát kinek a tulajdona? Azért kérdezem, mert sokan letépkedik ezeket, sokan hazaviszik szuvenírnek, vagy ott hagyják, de megrongálják. Erre milyen szabályok vonatkoznak?
Sajnos arról már mi is hallottunk, hogy bizony ezeket a plakátokat voltak olyanok, akik leszették külön engedély nélkül, és elvitték, vagy egyéb furcsaságokat követtek el vele, de természetesen ezek a plakátok azoké, akiknek az érdekében felkerült a közterületeken, oszlopokra, vagy egyéb hirdető felületekre.
Aki tehát megrongálja, vagy elviszi, akkor az minimum szabálysértést követel?
Abban az esetben, hogyha ez megtörténik, akkor ez valóban egy tulajdon elleni szabálysértés, rongálás, és emiatt feljelentés lehet tenni.
Hogyha valaki leszakított egy ilyen plakátot, és ott hagyta a jelölőszervezetnek, azt is föl kell szednie, és el kell vinnie, ugye? Tehát össze kell gyűjtenie, úgymond a plakát szemetet is.
Akinek érdekében álló plakátok közterületen vannak, azok mindegy, hogy a szél fújta le, vagy valaki leszaggatta, de azt is el kell vinnie.
Tóth Jenőt a Jegyzők Országos Szövetségének elnökét hallották. Paragrafus. Egy hónapra előzetes letartóztatásba került az a török sofőr, aki április 10-én pénteken késő este egy több mint 600 lóerős autóval a Váci úti felüljárón száguldva áttért a szemközti sávba, majd összeütközött három szabályosan haladó autóval, amelyek közül az egyik a szalagkorlátot áttörve a mélybe zuhant. A vétlenkocsi sofőrje és a török férfi egyik utasa meghalt. Herceg Zsolt Zsurzs Jenővel, a Driving Camp vezetéstechnikai központ senior trénerével beszélgetett a tragédiáról.
Amit a térfigyelő kamera mutat, ott az összes részlet nem jön ki. Például az nem, hogy egy ilyen felüljáró olyan, mintha mennénk fel a dombra, tehát van neki egy íve. Ez a beláthatóságot ugye csökkenti. Nem olyan, mint a síkúton mennénk, hanem a beláthatóság az így nem optimális, még akkor se, ha jó követő tempóval megyünk. De itt ugye a vétkes az súlyosan 2,5-szeresen túllépte a útra engedélyezett sebesség maximumot. Ilyen tempó különbségre józan észsel normális embert nem számíthat, nem kell rá számítani. Ilyet kivédeni nagyjából lehetetlen. Kétszer két sávfa van forgalom, ugye takartak az autók, és arra számítani, hogy valaki a záróvonalat átlép, előzzön ilyen tempóval, arra senki se számíthat normális körülmények között.
Nincs az az autó, nincs az a tapasztalt sofőrreflex, aminek köszönhetően ezt meg lehetne úszni?
Nincs, mert olyan gyorsan jöttek ott az események, még a kamera képen is, amikor tudtuk, hogy valamit nézni kell, ott is dráma ilyen gyorsan lezajlott mindent. Ez a kivészhetetlen kategória. Ami különösen döbbenetes és felháborító és szomorú, hogy ilyet véletlenül nem lehet elkövetni. Tehát ön véletlenül azt mondja, rendőrnek otthon felejtette a jogosítványát, de véletlenül ilyen mérvű gyorshajtásra vetemedni nem lehet. Tehát véletlenül nem lehet 140-nel menni lakott területen belül. Ezért mondják a nálam okosabbak, hogy a jogszabályi hátteret kellene változtatni. Ez már nem a gondatlanságból elkövetett, hanem ez a szándékos.
Ön szerint hogyan kellene megváltoztatni a jogszabályi hátteret, és az mire lenne jó?
A gyorsajtásnak is vannak fokozatai, illetve ennek a büntetési tételei is országonként is változnak. Van, ahol az elkövető anyagi körülményeit figyelembe véve szabják ki a büntetés mértékét, van, ahol ugye jogosítvány, bevonás, elvétel, eltiltás, autóelkobzás, tehát ennek vannak fokozatai, de ezek a büntetési tételek, amik vannak, ezek vérlázítóan csekélyek. Illetve sok-sok évig elhúzódik. kapcsolódik egy ilyen balesetnek a tárgyalása, ugye a bizonyítási eljárás. Sajnos az elmúlt 10 évben legalább 4-5 ilyen balesetet fel lehetne említeni, ahol szinte végtelenségig elhúzódott az ügy, és hát ugye ez is joggal kelt felháborodást a közvéleményben, meg hát maga a helyszín, meg ez a brutális sebesség túllépés, ez ebbe általában kódolva van, hogy inkább előbb, mint utóbb ez be fog következni.
Hogyha a megelőzés lehetőségeit keressük, akkor ön szerint érdemes-e tapogatózni abba az irányba, hogy például 620 lóerős teljesítményre és gyári tiltás mellett is óránként 250 kilométeres sebességre képes, majdhogy nem versenykocsikat a közúti forgalomba ne is lehessen bevinni, mert aki ilyet akar vezetni, az azért vesz ilyet, mert száguldozni szeretne vele, arra meg a város nem való.
Ez már motorkerékpárok esetében is sokszor felmerült, ugye ott is olyan teljesítmény többlettel lehet motorkerékpárt venni, ami a normális közlekedéshez bőven sok. Hát, nehéz kérdés, hogy az autógyártók az ilyen autókat azért tudják eladni, nem kis pénzért, mert vonza az embereket, most mondhatnám, hogy a férfi embereket, hogy nagy teljesítmény, milyen gyorsan megyek, jól megnéznek az autóban, de valóban ahhoz fel kellene tudni nőni, fejben mindenképpen, hogyha ilyen autón van, ez a banán és a majom esete, akkor tényleg kellene lenni arra is pénznek, hogy valami zárt versenypályára elmegyek, és akkor ott, ha eldobom a vasat, akkor mi történik? Felszántom a sóderágyat, gazdaságította, káros az autó, de csak ő. Így viszont ugye a környezetemre hallatlan veszélyt jelentek. Ez az én olvasatom a kb. Olyan, mint hogyha az új vadász puskámat mondjuk a Blahogőza téren lőném be, mert én jól lövök. És lehet, hogy nem okozok halálos balesetet, de inkább igen. Tehát arra ott a lőtér, az ilyen tempójú közlekedésre meg a versenypálya, de sokan nem ugorják meg ezt a magasságot, hanem inkább bizonyítanak a közutakon.
Zsurzs Jenőt, a Driving Camp vezetéstechnikai központ senior trénerét hallották. Hétfő óta fokozott sebességellenőrzések vannak országszerte. A cél nem a bírságolás, hanem az, hogy megelőzzék a tragédiákat, mondta az Inforádiónak az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának balesetmegelőzési osztálya vezetője. Berzai Zsolt rendőr alezredessel, Kalapos Mihály beszélt.
A magyar rendőrség a Rútpol által koordinált nemzetközi ellenőrzési akcióhoz csatlakozott. Évekre visszamenőleg egyébként részt veszünk ebben az ellenőrzés sorozatban. Április 13 és 19 között tart ez az országos sebességellenőrzés. Ez egy összeurópai akció, melynek célja, hogy visszaszorítsuk a gyorshajtást, hiszen a túlzott vagy nem megfelelően megválasztott sebesség továbbra is egyik legsúlyosabb baleseti ok, sokszor halálos közúti balesetek egyik legfőbb oka. A hét kiemelt esemény egyébként ez az úgynevezett 24 órás non-stop speed maraton, amely reggel 6 órától indul, és egy teljes napon át folyamatos sebességmérést végzünk az ország számos pontján. Az ország valamennyi rendelkezésre álló és a rendőrség birtokában lévő technikai eszközt bevetünk, ami sebességet tud mérni, tehát legyen az fix, legyen az a mobil sebességmérő eszköz, és mindezt annak érdekében tesszük, hogy kiszűrjük a szabályszegőket a közúton. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az akciónak az elsődleges célja nem a bírságolás. A cél az, hogy megelőzzük a tragédiákat, és tudatosítsuk a járművezetőkben. A sebességhatárok betartása életeket menthet. Sok esetben néhány kilométer per órás túllépés is elegendő az, hogy egy-egy veszélyhelyzetből súlyos, vagy akár végzetes baleset is legyen. Örömteli tapasztalat egyébként a korábbi években, hogy az ellenőrzött járművezetők döntő többsége szabálykövető volt, a speed maraton idején a sofőrök mintegy 95%-a megfelelő sebességet választott. Ez egyébként azt mutatja számunkra, hogy a társadalom egyre inkább partner a közlekedés biztonságjavításában. Arra szeretnénk kérni minden közlekedőt, hogy ne csak ezen a héten, és ne csak ezen a napon, és ne csak az ellenőrzési pontok közelében tartsa meg a megengedett sebességet, hanem mindig és minden körülmények között annak érdekében, hogy mindenki hazaérjen. A Speed Marathonhoz kapcsolódóan még annyit szeretnék elmondani, hogy a javaslatokat, ugye, amerre külön kértük az állampolgárokat, megtették, ezeket összesítettük is, több mint 1000 ilyen javaslat érkezett be hozzánk, ezek közül válogatott a rendőrség, azon helyszínek közül, ami alkalmasak arra, hogy ott sebességet mérjünk. akár leállításos módszerrel is, tehát amikor azonnal megállítjuk a gépen vezetőjét, és kiderül, hogy kivezette az autót. Egyébként mozgó járművökből is, tehát fedett rendőrségi civil autókból is zajlanak mérések, tehát nem feltétlenül csak ott, ahol rendőri jelenlétet látnak, lehet, hogy egy olyan gépjárműből mérnek éppen a sebességet, amely velünk együtt halad a közúti forgalomban.
Ez a fokozott sebesség ellenőrzési akciósorozat lefedi az egész országot? Tehát gyakorlatilag valamennyi megyében ott lesznek?
Így van, valamennyi megyében ott leszünk. Hogyha szeretnének tájékozódni arról, hogy hol lesznek a Speed Maraton helyszínek, tehát a szerdai napon, azt már megtehetik, kikerül egy tájékoztatás, hogy mely helyszíneken folyik majd mérés, tehát előre bejelentett helyszíneken, nem csinálunk ebből titkot, szeretnénk azt az állampolgárokkal még egyszer tudatosítani, hogy a saját érdekükben teszik. A több javaslat is érkezett, mint mondtam, több mint 1000, ezek közül válogattunk, a helyszínek közül bízom benne, hogy tényleg eredményes lesz az akció, hasonlóan a korábbi évekhez képest, és nem történik ezen a napon, sőt a hét többi napján, vagy az év többi napján olyan jellegű baleset, amely sebesség túllépés miatt következett be.
Berzai Zsolt rendőralezredest, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának osztályvezetőjét hallották. Legyen szó lakás, üzlethelyiség, termőföld, üzletrész, gépjármű vagy egyéb vagyontárgy adásvételéről, a közjegyzők segítenek az adásvételi szerződés elkészítésében. Elintézik a földhivatali vagy más hatósági ügyeket és teljes körű tájékoztatást nyújtanak a szerződő felek számára a jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről. A közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződésekről Széchenyi Nagy Kristóf, budaörsi közjegyzővel beszélgettem. Minden nap kötünk adásvételi szerződést, csak legfeljebb nem papírozzuk le, amikor bemegyünk a boltba, amikor veszünk egy villamosjegyet, meg bármit a telefonnál. Itt van Széchenyi Nagy Kristóf, budapesti közjegyző. Van az adásvételi szerződések típusának egy olyan szintje, amikor ehhez jogi szakértő segítség kell? Vagy tulajdonképpen akár megcsinálhatjuk magunk is?
Jogszabályok különböző formákhoz kötik, hogy mikor, milyen adásvételi szerződés esetén milyen formát kell alkalmazni. Általánosságban elmondható, hogy az adásvételi szerződés, hogyha ingóságot veszünk, akkor akár szóban is létrejöhet, vagy ráutaló magatartással, például amikor a boltán kifizetjük azt az adott terméket, amit megvásárolunk. De például egy gépjármű adásvételi szerződés már kötelező írásba foglalni, és az ingatlan adásvételi szerződéseknél van az az előírás, hogy ott nem elég az írásba foglalás, hanem minősített okiratba kell azt foglalni, tehát vagy közjegyzői okiratba, vagy pedig ügyvéd által ellenjegyzett magán okiratba kell foglalni az adásvételi szerződést, azt ingatlanra kötjük.
Az okiratok minősítettségének van valamiféle erő sorrendje, hogy minél inkább minősített, az annál nagyobb biztonság?
Alapvetően kettő szempontból lehet nézni. Az egyik a bizonyító erő kérdése, itt teljesen egyértelmű sorrend van. A bizonyítékok között ugye a közokiratnak van a legerősebb bizonyító ereje, ez követi a teljes bizonyító erő magánokirat, majd pedig az egyszerű magánokirat. Ugye a teljes bizonyító erő magánokirat az akkor keletkezik, hogyha valaki két tanúval együtt írja alá az okiratot, vagy hogyha az aláírást közjegyző hitelesíti, vagy akkor, hogyha ügyvéd szerkeszti az okiratot és ő ellenjegyzi, illetve hogyha minősített elektronikus aláírással látják el az elektronikos okiratot. Ezek az úgynevezett teljes bizonyítóerő magánokiratok. E fölött áll a közokirat, amik tipikusan a közjegyzői okiratok, és akkor mindezek alatt pedig az egyszerű magánokirat, ami például akkor keletkezik, hogyha egy gépelt papírt aláírok.
Mi az az adásvételi tárgy, aminél, ha nem is kötelező, de célszerű közjegyző előtt megkötni az adásvételi szerződést? Van ilyen?
Ugye az ingatlanokat említettem. Egyébként adott esetben nagyobb értékű ingóságoknál célszerű lehet, tehát műkincsek esetében. Adott esetben, hogyha mondjuk egy nagyobb értékű munkagépről van szó, vagy akár nagyobb értékű gépjárműnél, vízi járműnél, légi járműnél, ezeknél előfordulhat. Ezeknél nem kötelező ezt a formát alkalmazni, de célszerű lehet.
Azt már megtanultuk, hogy a közjegyző az a megállapodásunk tartalmába nem szól bele. Az teljesen szabad. Arról állapodunk meg, amíg a törvényes keretek között maradunk nyilván, amiről csak akarunk. Mit tud a közjegyző hozzátenni egy ilyen előtte kötött megállapodáshoz? Miért jobb, több, másabb az, mint hogyha nélküle csináljuk?
Ez így, hogy nem szól bele, ez így azért nem teljesen igaz, tehát nyilvánvalóan ugye a közjegyzőnek kötelezettsége az, hogy a felek megállapodását azt jogszerűség szempontjából vizsgálja, és hogyha bármilyen érvénytelen vagy aggálykeltő tartalmat lál, azt ki kell küszöbölnie. Tehát ilyen értelemben a közjegyző igenis beleszól a feleknek az ügyletébe, abban a törvényes keretben, ahogy ezt a közjegyzői törvény előírja. Egyebekben, ugye említettem, hogy a rangsoroláson az egyik szempont volt a bizonyító erő, a másik szempont a tartalmi kikényszeríthetőség. Itt azt kell tudni, hogy ugye a közjegyzői okirat az közvetlenül végrehajtható, ami pedig azt jelenti, hogy nem kell bírósági pert vagy fizetési meghagyásos eljárás kezdeményeznem azért, hogyha én azt az okiratban foglalt kötelezettséget ki akarom kényszeríteni, hanem hogyha mondjuk letelt a teljesítési határidő, és a másik fél nem teljesít, tehát például nem adja át az ingatlan birtokát, vagy a vevő nem fizeti ki a vételárat, akkor per nélkül lehet az kikényszeríteni, és végrehajtás indítható.
Lehet, hogy gyermekded a kérdés, de egy közjegyző előtt kötött adásvételi szerződésen formailag látszik, hogy ez egy más típusú dokumentum, mint amit én otthon a számítógépemben megszerkeztek, majd kinyomtatok?
Természetesen. Az egyik az, hogy egyrészt ugye a törvény meghatároz formai követelményeket, tehát például ezt talán aki már látott ilyet, ugye a sorok kihúzása, minden releváns összeg és dátum kiírása, összefűzése az okiratnak, közjegyzői, bélyegző és aláírások. De alapvetően nem ez a hangsúlyos, pláne úgy, hogy ma már egyébként pont az ingatlan ügyleteknél ezt elektronikus formában kell beküldeni a földhivatalokhoz. Tehát most már egyre inkább az elektronikus okirat foglal helyet, illetve hódít eltért a papíralaputól. Ott ugye a legfontosabb dolog, hogy a közjegyzőnek az úgynevezett minősített elektronikus aláírása megtalálható a dokumentumon.
Hova kerülnek ezek a dokumentumok? Nyilván lesz egy az egyik ügyleti félnél, egy meg a másik ügyleti félnél, egy harmadik meg mindig a közjegyzőnél örök időkre?
Nem, egészen máshogy van szabályozva. Itt egy eredeti okirat készül, és az mindig a közjegyzőnél van, ha pedig a közjegyzőnek a hivatala megszűnik, akkor ez a közjegyzői levélzárba kerül be, ahol attól függ, hogy milyen okiratról van szó, adott esetben 50-100 éves őrzési idővel, vagy akár selejtezhetetlen iratként kerül megőrzésre. Ami itt fontos, hogy az ügyfelek úgynevezett hiteles kiadmányt kapnak az okiratból, és a földhivatal is hiteles kiadmányt kap az okiratból. A hiteles kiadmány az szövegszerűen azonos az aláírt szerződéssel, azonban a felek aláírását már nem tartalmazza, ott a nevük mellett egy SK-toldat, hogy azt saját kezüleg írták alá az okiratot. Ezt jelzi, és a közjegyzőnek vagy a aláírását és bélyegző lenyomatát, vagy pedig elektronikus hiteles kiadmány esetén az ő elektronikus minősített aláírását tartalmazza az okirat.
Ha ugyanazok a felek ugyanabban a tárgyban egy másik, egy új szerződést akarnak kötni, és az elsőt azt közjegyző előtt kötötték, és abból közokirat van, akkor ugyanezt az utat kell végigjárniuk, vagy megcsinálhatják ezt már otthon a konyhaasztalon is?
Hát ez attól függ, hogy mi a tárgya, illetve attól függ, hogy a felek miben állapodtak meg. Tehát, hogyha mondjuk egy szerződés azt a kikötés tartalmazza, hogy csak közokiratban lehet módosítani és megszüntetni, akkor mindenképpen közjegyzőhöz kell menni annak az ügyletnek a megváltoztatásához, vagy megszüntetéséhez. Hogyha egyébként ilyen kikötés nincs, akkor visszakanyarodunk azokhoz a jogszabályi előírásokhoz, hogy az adott ügyletre vonatkozóan a törvény az mit ír elő. Ingatlan esetében ugye vagy közjegyző, vagy ügyvéd, az összes többi ügylet esetében adott esetben a két tanos megoldás is elfogadható lehet.
Saját praxisában gyakori, hogy az ügyfelek ezt az utat választják?
Nem, általában az szokott lenni, hogy abban az esetben, hogyha az adott ügyletet már közjegyzőnél kötötték meg, akkor az arra vonatkozó módosítást is ott teszik meg. Mondok egy egyszerű példát, hogy a végrendeletnél is ugyanezek a kategóriák vannak, hogy közokiratba foglalt végintézkedés, tehát közvégrendelet, illetve magánvégrendelet. Ott sincs olyan szabály, hogyha valaki közjegyzőnél végrendelkezett, akkor azt a végrendeletet ne vonhatná vissza egy saját kézzel írt magánvégrendeletben. De hát azért a gyakorlat az szokott lenni, hogyha valaki egyszer elment közjegyzőhöz, és ott tájékoztatást kért arra vonatkozóan kioktatást, hogy hogyan kell végrendelkezni, mi legyen a tartalma, majd vele elkészíteti ezt a végrendeletet, akkor jellemzően a következőt is ott fogja elkészíteni.
Említette a beszélgetésünknek egy korábbi szakaszában, hogy a közjegyzőnek figyelembe kell vennie a törvényi előírásokat, vagyis a törvények ellenére köttetett szerződést nem hagyhat jóvá. Érték, arány, ügyeket a közjegyző vizsgál, kell vizsgálnia? Végül is én úgy kótyavetyélem el a tulajdonomat, ahogy csak akarom.
Hát itt ugye több dolgot kell figyelembe venni. Ugye egyrészt a feltűnő értékarányosság lehet probléma, tehát hogyha egy adott ingatlannak az értéke az mondjuk vagy fölfele, vagy lefele a forgalmi értéktől eltér, ez lehet. Adott esetben uzsorás szerződés is lehet, hogyha másik helyzetének a kihasználásával köt ki valaki a másik fél szemben egy rendkívül előnytelen kikötést. Adott esetben megvalósíthat pénzmosást is, tehát itt ugye elég sok minden merül föl. Ugye azt tudni kell, hogy a közjegyző az nem ingatlanpiaci szakértő, tehát ilyen értelemben ezt nem fogja feltétlenül észlelni, hogy az adott ingatlannak az értéke az a piaci ártól fölfele vagy lefele ennyiben tér el, tekintettel arra, hogy ugye azért minden ingatlannak vannak egyedi tulajdonságai, lelokott, felújított, benapozott, nem benapozott, tehát ez adott esetben feltétlenül a cím és a helyrezi szám alapján nem lesz megállapítható, hogy ott milyen értékbefolyásoló tényezők vannak, de mondok egy egyszerű példát, tehát hogyha mondjuk egy ingatlan az havonta cserél gazdát, és mondjuk az adott kollégánál már az egy hónappal ezelőtti ügylettel is járt ott valaki, és akkor ott 50 milliót ért az ingatlan, most meg 150-et vagy 20-at, akkor ott igenis lehet gyanakodni arra, hogy pénzmosás történik. Mondok egy példát, Spanyolországban például erre kifejezetten figyelnek is ellenőrzéssel, különböző szoftverekkel, hogy adott ingatlannak az értéke az adott rövid időn belül változik, és sokszor cserélek gazdát. Tehát ilyen értelemben, hogyha ilyen van, erre fel kell hívni a figyelmet, de mindig ki szoktuk oktatni egyébként is a vásárlókat, hogyha mondjuk adott esetben valakinek már, uram, bocsánat, illeték elkerülési szándéka van, tehát azért írnak bele kevesebbet a szerződésbe, mert egyébként a kevesebb illetéket akar valaki fizetni, akkor egyrészt ugye ez egy érvénytelen okiratot fog eredményezni, tekintettel arra, hogyha ott egyébként kvázi a leírt 50 millió helyett, aztán zsebbe valaki még fizet 20 millió forintot, akkor nyilván itt ugye nem az volt a vételár ténylegesen, mint amennyi az okiratba bekerült. Másrészt a NAV az utóbbi időben kifejezetten figyel ezekre az ügyletekre, tehát az illeték kiszabásnál úgyis dönthet az adóhivatal, hogy nem érdekel, hogy mi van a szerződésben, hanem kivegy, megnézi az ingatlant, vagy az ingatlan adatai alapján, ugye mondjuk adott utcában lévő másik ingatlannak a négyzetméter árához viszonyítva eldönti, hogy ez szerinte sok vagy kevés, és akkor teljesen mindegy, hogy igazából mit írtak bele a felek a szerződésben, mert az adóhivatal a saját számításai alapján fogja meghatározni az értéket az adóeljárásban, és az alapján fogja kivetni az illetéket.
Plusz rosszul is járhatunk, mert ha hazudtunk, lesz egy érvénytelen szerződésünk, és Isten tudja, hogy az ügyleti partnerünk később mit fog ezzel csinálni?
Igen, tehát ezt mindenkinek szoktuk mondani, hogy ne a farok csóválja a kutyát. Tehát mondjuk ne a 4%-os illeték döntse el, hogy mennyi a 100%-os ár. Tehát nyilván ismerjük azt a ügyféli érzést, hogy ki van centízve mindenkinek a pénztárcája, hogy mekkora ingatlan tud venni, abban még milyen felújításokat kell majd eszközölnie, és akkor még ott van egy 4%-os illeték, amiért ugye a vevő úgy gondolja, hogy azért az égvilágon semmit nem kap cserébe az államtól. Úgyhogy ezzel a mentalitással azért a gyakorlatban szoktunk találkozni, de a mai világban tényleg teljesen felesleges ezzel trükközni. Pont az előbbiekben mondott indokok alapján a adóhivatalnak eléggé naprakész adatbázisa van arra vonatkozóan, hol mennyibe kerül egy ingatlan, és hogyha ők is érzékelik, hogy itt jelentős eltérés van a szokásos forgalmi értékekhez képest, akkor egyrészt ki fognak menni, meg fogják nézni, hogy milyen az ingatlan, és hogyha ott kiderül, hogy nem egy lelakott, hanem mondjuk egy felújított ingatlanról van szó, akkor nem is kérdés, hogy kvázi felül fogják mérlegelni a megállapított vételárat, és az ő szerintük irányadó forgalmi érték szerint fogják kivetni az illetéket.
Széchenyi Nagy Kristóf budaörsi közjegyzőt hallották. Paragrafus. Magyar Péter a Tiszapárt miniszterelnök jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy két ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatást. Várkonyi Gyula ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánic Péter alkotmányjogászt.
Jelenleg az alaptörvényünk nem tartalmaz ilyen megkötést vagy ilyen rendelkezést. Tehát a miniszterelnöki tisztséget adott esetben egy miniszterelnök akárhány cikluson keresztül betöltheti. Egyébként ez nem példa nélküli, hogy akár korlátozva legyen, tehát más európai országokban, de az sem, hogy nincsen ilyen felső határ. Tehát ehhez mindenképpen egy alaptörvény módosítás, vagy egy új alkotmány elfogadása kellene, hogy egy ilyen két ciklusról szóló határt vagy korlátot bevezessen az országgyűlésünk Magyarországon. Ennek, amennyiben egy kétharmados többséggel alakul meg az új országgyűlés, igazából nincsen akadálya. Valóban nagyon fontos, ami egy általános alkotmányos elv, a hátrányos visszaható hatály jogalkotásnak a tilalma. Ez eleve egy érdekes kérdés, hiszen az alaptörvény, illetve az alkotmány nem jogszabály. Viszont arra is fontos azért kitérnünk, hogy ettől még az alkotmányos elv az, hogy visszamenőlegesen ne nyúljunk bele jogviszonyokba, ne változtassunk meg olyan élethelyzeteket, amik nem előreláthatóak, vagy nem voltak előreláthatóak. Ez egy nagyon érdekes helyzet lenne, amennyiben az alaptörvényünket úgy módosítják, hogy ez a két ciklus korlátozásra kerül, legfeljebb két ciklusban a miniszterelnöki tisztség betöltése. Nagyon nehéz erre alkotmányosan egyértelmű választ adni, tehát ez mindenképpen egy vitás kérdés. Ugye ez így elfogadható lenne, ez a két ciklus bevezetése, az a korábban már miniszterelnöki tisztséget betöltőkre vonatkozna. Egy ilyen alaptörvény módosítást egyébként az Alkotmánybíróság érdemben nem vizsgálhatna. Tehát ha történik egy ilyen alaptörvénymódosítás, hogy két ciklusra limitálják a miniszterelnöki tisztséget, adott esetben, ha ezt sérelmesnek tartja valamelyik korábbi miniszterelnöki posztot betöltő személy, nincsen olyan eljárás, amit ő tud kezdeményezni. Tehát az Alkotmánybíróság az alaptörvénymódosítást csak eljárási szempontból, hogy helyesen fogadták el az új módosítást, kellő szavazatarány volt például, ezt vizsgálhatja. A tartalmát, hogy elfogadható a módosítás, annak az érdemi rendelkezéseit nem vizsgálhatja az AB. Ez 2013-ban módosult. Az, hogy valaki hogyan lehet miniszterelnöknek, milyen feltételei vannak, ezt az alaptörvény rögzíti. Tehát azt, hogy például a miniszterelnöki választás feltételeit bővítsék, megváltoztassák, az egy alapvetően egy jövőre vonatkozó kérdés, hogy aki innentől miniszterelnökként kíván indulni. Tehát itt azért a visszaható hatály az éppen ezért, én azt gondolom, hogy nem lenne ebben az esetben megállapítható, de ez nem egy ilyen kristálytiszta kérdés. Tehát ez egy alkotmányjogi vitatárgya jelenleg, hogyha a jövőre vonatkozóan állapít meg többletfeltételt az alaptörvény, ahhoz, hogy valaki miniszterelnökké váljon, egyáltalán tudunk-e arról beszélni, hogy ez visszamenőlegesen kihat, pusztán azért, mert érinthet olyan embert, aki már korábban betöltötte a tisztséget. Tehát ugye ezek mindig a miniszterelnökké válás, ez a jövőre vonatkozik, hogy aki a jövő időben miniszterelnökké kíván válni, milyen feltételek vonatkoznak rá. Tehát lehetnek egyéb feltételek, meg lehet változtatni az életkort, elő lehet írni bármilyen többlet követelményt, tehát semmi akadálya nincsenek.
Magyar Péter, a választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltje felsorolta azokat a közjogi méltóságot, azokat a független, de egyébként hosszabb időre kinevezett intézményvezetőket, akiket le akar váltani. Jelen pillanatban nyilván a házelnökre, illetve a miniszterelnökre vonatkozó szabályokat ismerjük, új parlament, új választás. De a többi esetben, gondolok itt az államfőre, akár az állami számvevőszék elnökére, a legfőbb ügyészre, de akár elmehetünk a jegybank elnökéig is, bár őt ugye nem említette. Szóval a jelenleg érvényes jogszabályok, illetve az alaptörvény, az alkotmány milyen szabályokat állapít meg, milyen lehetőségei vannak ezek módosítása nélkül egy új kormánynak.
Valamennyi ilyen tisztség esetében, tehát a közjogi méltóságnál is találkozunk olyan lehetőséggel, hogy ők elmozdíthatóak legyenek. Ennek több típusú szabálya van, úgy lehetne szerintem a legkönnyebben megértenünk, hogy ha valaki méltatlanná válik a pozíciójára, vagy a megbízatásából eredő feladatait saját hibájából nem látja el, tehát például a legfőbb ügyész nem úgy jár el, ahogy ez egy legfőbb ügyésztől elvárható, vonatkozik ez akár az Alkotmánybíróság elnökére, vagy a köztársasági elnökre is, akkor ő elmozdítható. Itt nagyon fontos, hogy ezt ki kezdeményezheti. Itt az egyes tisztségeknél különbségek vannak. A köztársasági elnökkel érdemes talán kezdenünk. Köztársasági elnök, hogyha az alaptörvény rendelkezéseit megsérti, vagy szándékosan törvényt sért, esetleg szándékos bűncselekményt követel, ő is megfosztható a tisztségétől. A köztársasági elnök ugye egy ceremoniális pozíció alapvetően, de azért fontos az ő szerepe, mert például mondjuk a legfőbb ügyész elmozdítását, vagy a kúria elnökének elmozdítását a köztársasági elnök kezdeményezheti, és utána dönt csak az országgyűlés. Tehát a köztársasági elnök kezdeményezése nélkül az országgyűlés maga például nem tudja elmozdítani a legfőbb ügyészt. A köztársasági elnök elmozdításához pedig az Alkotmánybíróságra van szükség. Tehát úgy néz ki a folyamat, hogyha a köztársasági elnök alaptörvényt sért, vagy szándékos bűncselekményt követel, akkor az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti, hogy az országgyűlés döntsön arról az elmozdításra irányuló eljárás megindításáról. Ha az országgyűlés kétharmada úgy dönt, akkor az Alkotmánybíróság elé kerül ez a kérdés, és végsősorban az Alkotmánybíróság mondhatja azt ki, hogy a köztársasági elnök alaptörvényt sértett, és ezért a tisztségétől őt megfosztja, elmozdítja a köztársasági elnököt. Tehát az Alkotmánybíróság egy független garancia igazából ebben a rendszerben. Ami még fölmerülhet, hogy az Alkotmánybíróságnak a tagjai elmozdíthatóak-e, éppen azért, mert ugye az alkotmánybíróság egy független jogállami garancia. Az alkotmánybíróság tagjait sem tudja az országgyűlés önhatalmulag elmozdítani. Tehát az alkotmánybíróság teljes ülése, tehát az összes tagjából álló szerv döntése kell ahhoz, hogy a saját tagjainak a tisztségtől való megfosztását kimondja. Ugye ez éppen a jogállamiságból fakad, hogy az országgyűlés kényekedve szerint ne tudja lecserélni azokat a pozíciókat, amik azt hivatottak biztosítani, hogy legyen egy állandóság, legyen egy független kontroll ugye az országgyűlés mellett és felett.
Ha van egy kétharmados parlamenti többség, ugye, és az általa támogatott kormány, amelynek mondjuk a működését folyamatosan mondjuk zavarná, vagy akadályozná az alkotmánybíróság az ő szemszögükből, ami gyakorlatilag működésképtelenné tenni a kormányzást, akkor egy feloldhatatlan helyzetet teremtene?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, nem példátlan egyébként Európában, hogy az alkotmánybíróság akár a saját szerepét erőteljesebben értelmezze, és még egy aktív megpróbálja átvenni a jogalkotás szerepét, tehát történt ilyen a közelmúltban, nem Magyarországon.
Gondolom Lengyelországról beszélünk.
Így van. Tehát ott ugye a kormányváltást követően egy elég éles helyzet alakult ki. Ott egyébként az az érdekesség állt fenn, hogy az alkotmánybíróság döntéseit a kormány nem tette közzé, és innentől kezdve ezek nem tudtak érvényesülni. Azért ez a helyzet, én azon, hogy Magyarországon nem fog kialakulni. Az alkotmánybíróságnak a szerepe az pont az, hogy egy független jogállami garancia legyen. Tehát nem lehet az alkotmánybírókat vagy a testületet lecserélni. Ez nem lenne elfogadható semmilyen módon egy alkotmányos demokráciában. Viszont meg kell fontolni, hogy az alkotmánybíróság egy több tagból álló testület, a tagok létszámát az alaptörvény szabályozza. Tehát nincsen jelenleg annak akadálya, hogy egy alaptörvény módosítással az alkotmánybírók számát növeljék, új alkotmánybírók legyenek kinevezve. Nyilvánvalóan ez befolyásolja a testületnek a szerepfelfogását, a döntéseit adott esetben. Tehát itt nem a politikailag elfogult bírók kinevezését mondom semmi esetre sem. Az alkotmányjog abból tud kiindulni, hogy egy alkotmányos demokráciában minden szereplő betartja az alapvető szabályokat. A jogállamiságnak már a határán fog elhelyezkedni, ha például egy alaptörvény módosításba bekerül, hogy más is kezdeményezheti mondjuk a legfőbb ügyész elmozdítását, vagy megváltoztatják az elmozdítás szabályait. Hiszen ugye ez már egy jelenleg a tisztséget betöltő személy elmozdításának a feltételeit alapvetően befolyásolja. Ha az alaptörvénybe bekerül egy ilyen rendelkezés, az nagyon fontos, hogy azzal szemben igazából nincsen helye semmilyen jogi eljárásnak. Az alkotmánybíróság ezt nem vizsgálhatja, tehát az alkotmányjog az ennyire praktikus, gyakorlatias dolgokra nincsen felkészülve, és nem is kell azt gondolom, hogy felkészülve legyen. Amit ugye hallottunk Magyar Péter nyilatkozatában, hogy nagyon helyesen azt gondolom, jogállami eszközökkel kíván a változtatás mezejére lépni.
Egy-egy rövid mondatban tekintsük át az olyan közjogi státuszokat, mint mondjuk a legfőbb ügyész, a kúria elnök, az állami számvevőszék elnöke, vagy akár a jegybank elnök. Rájuk milyen szabályok vonatkoznak?
Ugye a jegybank elnöke ott nagyon érdekes, ami fölismerült már ugye a sajtónyilatkozatokban, hogy maga a pénzügyi rendszernek a függetlensége az egy gazdasági kérdés. Tehát a jegybank elnök, Magyar Nemzeti Bank elnökét éppen ezért a politikai hatalom a jelen információk szerint megkívánja őrizni az állandóságot ezen a területen. Ugye Amerikában merült fel ezzel ellentétes példa, amire a piacok elég élesen is reagáltak. Egy más helyzet van ugye a legfőbb ügyész vagy a kúria elnök esetében. Az ő elmozdításokat a köztársasági elnöknek kell kezdeményeznie, és utána az országgyűlés dönt kétharmada. Tehát a köztársasági elnök ilyen javaslata nélkül nem mozdíthatóak el. Itt nagyon fontos azért, hogy ezek a szereplők is hogyan élik meg a saját szerepfelfogásukat. Tehát egy választói akarat esetén, egy nép akarat esetén nyilván lehetőség van arra, hogy önként lemondjanak. Az fontos szerintem rögzíteni, hogy sem az ügyészség működését, sem a bíróságok működését nem lehetetleníteni el, hogyha lemond a kúria elnöke vagy a legfőbb ügyész. Tehát a szervezet rendszer tőlük függetlenül kiválóan tud folytonosan működni, az ő helyettesítésük megvan oldva, tehát nem okozna ez egy működésképtelenséget adott esetben, ha ezek a tisztségek viselők lemondanának. Az állami számvevőszék ugye az országgyűlés pénzügyi ellenőrző szerve. Az állami számvevőszéknek lesz a vezetője az, akit az országgyűlés éppen ezért, mivel az országgyűléshez kötődő szerv, szabadon le tudja váltani.
Stánitz Péter alkotmányjogászt hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.